Máté evangéliuma 5. fejezetében van megírva a hegyi beszédben. A Máté írása szerint való evangélium 5. rész 13. verstől a 16. verséig. Következőképpen. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Amen. Tessenek helyet foglalni. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, azt vizsgáljuk meg az igék alapján, hogy mint Krisztus tanítványai, hogyan lehetünk áldások a környezetünkben. Azt mondja az Úr Jézus, hogy legyünk olyanok, mint a só. Milyen a só? Mit csinál a só? Talán az első, ami erről eszünkbe jut, hogy ízesít, ugye? Igen. Úgy van. Tartósít is, fertőtlenít is. Sőt, még ha jól megvan sózva valami, akkor szomjúságot is gerjeszt bennünk. És lehet, hogy még sorolhatnánk tovább. Tehát egy nagyon áldott dolog, bárha a kémiai képletét kimondjuk, akkor ugye azt mondjuk, hogy nátrium, klorid, hát nem olyan szépen hangzik. Mert a klór az mar, hát a nátrium az pedig egy ilyen könnyebb fém. Hát mi jön ki ebből? Tehát a Jóisten csodája még fizikai értelemben is a só. Igen, így van. Így van. A Jóisten csodája a fizikai értelemben is a só, mert Isten ajándéka a mi számunkra. Jézus ezt a hasonlatot, ezt a példát hozza fel, és ezt alkalmazza az ő tanítványai életére. Azt mondja, hogy hát legyetek só. Legyetek só, amely ízesít, ízesítenünk kell ezt az íztelen világot. Hogyan lehetséges ez? Ez csak úgy lehetséges, hogy ha nem zárjuk el magunkat. Nem marad a só a sótartóban, mert akkor az étel, hogyha a só a sótartóban marad, akkor íztelen marad. Szinte azt mondhatom, hogy nem kívánatos, ehetetlen. A néme időben azt gondolták a keresztények is, hogy hát nekik a templomokban ott kell lenni, és utána pedig hát élik az életüket. Talán ma is ez előfordul. Aztán azt is gondolták, pedig ők már mondhatjuk, hogy komoly emberek voltak, komoly gondolkodó emberek, szerzetesek, akik úgy gondolták, hogy nekik ki kell menni ebből a világból, ki kell vonulni, és úgy kell élni az ő életüket, úgy kell gyakorolni az ő vallásosságukat, úgy kell gyakorolni az imádságaikat, teljesen ki kell vonulni. Hát Jézus is némely alkalommal kivonult, és azt hiszem jól teszük, ha mi is kivonulunk, de csak azért, hogy utána visszamehessünk. Mert Jézus is fölment a hegyre, és egy egész éjszakát ott töltött imádkozásban, és máskor meg kiment valami lakatlan területre, úgy keresték a tanítványok, hol merre van, és ez csak azért volt, hogy az atyával lehessen, hogy utána annál inkább nagyobb áldást jelenthessen az emberek számára. De az ő életét az emberek között élte. Ennyiben különbözik például Keresztelő Jánostól, aki szinte szerzetesi életmódot folytatott hosszú ideig, elzárva ettől a világtól, a kumráni közösségnek is a tagja volt, szigorú szerzetesi életet élt, de mikor Isten őt is elhívta arra a különleges szolgálatra, ami a Krisztus előhírnökének a szolgálata volt, Krisztus előfutárának a szolgálata, akkor visszament az emberek közé, és ott prédikált, és igaz, hogy nem járta a falvakat, a városokat, mint Jézus tette, más módszere volt, hozzá mentek ki az emberek, de kimentek hozzá, és sóvá vált, és világosságá vált az ő számukra. Hát testvérek, én azt gondolom, hogy ha mi csak úgy gondolkoznánk, hogy jöjjenek ide az emberek, mi nem megyünk sehova, és mi nem szólunk egyetlen szót sem, senkinek sem, és még az életünket is úgy irányozzuk, hogy abból senki ne ismerje fel, hogy mi keresztények vagyunk, tehát valahogy úgy elrejtjük, ha tudjuk elrejteni, tegyük fel, de azt mondom, hogy ez képtelenség, ez lehetetlenség, akkor nem jól cselekednénk, hanem legyen ez alapelvünk, amit Jézus mondott példaképpen, hogy a só az úgy jó, ha ízesít, vagyis belekerül mondjuk az ételbe, vagy abba a akármilyen táplálékba, amibe bele kell, hogy keverjék, mert anélkül az íztelen, lehetetlen, nincs rajta semmi áldás. Az Úr bennünket, keresztényeket, hívőket ott akar látni ebben a világban, az emberek között, hogy feloldódjunk, de ne legyünk olyanok, mint ők. Ez egy csoda. Hogy is lehet ezt tenni? Hogy ne gondolkozzunk úgy, mint ők, hanem inkább végbe menjen az a nagy csoda, hogy inkább ők kezdjenek úgy gondolkozni, mint mi, és inkább ők kezdjenek úgy cselekedni, mint mi. Ne veszítsük el az ízünket, a tartalmunkat, adjuk át ennek a világnak, legyünk áldások az emberek számára. Ez nagyon fontos, hogy ez így legyen az életünkben. Nehéz megérteni azt, hogy amit Jézus mond, hogy mit jelent az, hogy a só, ha megízetlenül, többféle magyarázat van erre nézve. Azt olvastam egy könyvbe, hogy az a fajta só, amit ott használtak, az, hogyha tönkrement, akkor azt kitették, és azzal töltötték fel a járdát, mert az egy ilyen nem tiszta só volt, hanem bizonyos értelemben eléggé szennyezett, salakos, és ezért aztán már csak nem volt másra jó, mint egy járda feltöltésre. Már régen hallottam azt a példát, hogy egy hívő ember, aki megtért az Úrhoz, és járt a gyülekezetbe, egyszer csak elhagyta a gyülekezetet, és visszament oda az ő barátai közé, kocsmába, ahonnan őt az Úr megtérítette, és akkor a barátai vitába szálltak vele, és azt mondták, hogy te közülünk elmentél, minek jöttél most vissza? És kivetették maguk közül. Talán egy példa lehet arra nézve, amit Jézus mond, hogy ha a só megízetlenül, pedig ő hívővé lett, aztán mégis elhagyta a hívőséget, visszament, nem kellett már a barátai, nem kellett már a világnak sem. Hogyha egy hívő ember megízetlenül, és újból visszamegy, mint Démás, akiről írja Pál, hogy Démás engem elhagyott, a jelenvaló világhoz ragaszkodva, akkor ez egy tragédia. Mert valójában ott se fogja igazán megtalálni a helyét, hiszen már megismerte Jézust, akkor pedig nekünk Jézus mellett a helyünk, hogy áldások legyünk, és vigyük tovább a jó hírt, és ezen ne változtassunk semmiképpen sem. Mit jelent az, hogy a Krisztus jó ízét vinni az embereknek? Például azt jelenti, hogy a békétlen környezetünkbe békességet vinni. Ezzel kapcsolatosan írja Márk evangélista, hogy Márk 9:50-ben olvassuk, hogy legyen bennetek só, és legyetek békében egymással. Nagyon érdekesen kapcsolja össze. Azt mondja, legyen bennetek só, és legyetek békében egymással. Mert valóban ez az íz, ez a jó íz, az evangéliumnak a jó íze, az bennünk, hogy békességünk van. Ahogy Jézus mondja, hogy békességet adok néktek, az én békességemet adom néktek, nem úgy adom, ahogy ez a világ adja. És nekünk ezt a békességet kell tovább adnunk, tovább vinni az emberek felé. A szeretetlen, gyűlölködő környezetben az a feladatunk, hogy szeretetet vigyünk, és bocsánatot vigyünk, és bocsánatot is kérjünk, ha esetleg arról van szó, hadd lássák meg az emberek, hogy ez lehetséges. Az örömtelen emberek közé örömet vigyünk, a reménytelen emberek közé reménységet vigyünk. Az 1 Péter 3:5-ben, 15-ben azt olvassuk, hogy beszédetek mindig legyen kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok megfelelni a bennetek levő reménységről, szelídséggel és Isten félelemmel. Nem szabad, hogy a mi beszédünk az olyan kérkedő legyen, hogy hát én ki vagyok, mi vagyok, keresztény vagyok, én Krisztus követő vagyok, én baptista hívő vagyok, hanem legyen a beszédünk alázatos, szeretetteljes, de ugyanakkor mindig a mi reménységünkről tegyünk hitvallást. Valóban konzervál a só, nem csak ízesít, mert a hívő emberek és a keresztény egyház erre a világra zűlésnek, romlásnak induló világra hozza a visszatartó erőt, hogy ez hogyan érvényesült, hát ez minden korban szerintem érvényesült mindeddig, hogy valóban akik tényleg igaz keresztények voltak, azok hatással voltak, jó hatással voltak a világra, és akadályoztak a világnak a romlását. És nagyon-nagyon változnak az idők, testvérek, és minthogyha azt látnánk, hogy az utolsó időknek a jelei bekövetkeznek, és a romlás kezd fölgyorsulni. A Tesszalonikai második levélben van egy megdöbbentő ige, amely arról beszél, hogy van egy visszatartó erő, egy visszatartó hatalom. Nem nevezi meg, hogy mi az, de nyilvánvaló, hogy ez a visszatartó erő, tehát maga Krisztus, illetve az ő teste, az ő egyháza, és amíg ez ott lesz, addig nem következhet be a végső romlás. Nagy kihívás ez a testvérek számára is. mindnyájunk számára, hogy valóban igyekezzünk Krisztushoz méltóan élni embertársaink között, hogy jó hatással legyünk az emberekre, hogy romlatlanságot, tisztaságot, szentséget, szeplőtelenséget, letetetlenséget lássanak az életünkben. Nagy kihívás ez. Ez csak úgy lehetséges, hogyha az életünket az Úr hatalmába helyezzük. És azt mondjuk, hogy Uram, Te óvd meg engem. Te őrizd meg engem a gonosztól. Ezért imádkozott Jézus a főpapi imádságában. Azt mondta Jézus, hogy nem azt kérem, Atyám, hogy vedd ki őket ebből a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Itt ebben a világban kell nekünk lennünk. Nagy vita folyt mindig az egyházban, az olyan papok lelkészekkel kapcsolatosan, olyan hívőkkel kapcsolatban, akik oda mentek az emberek közé. Talán még olyan helyekre is elmentek, amelyeket egyébként általában a hívők elkerülnek. És azért mentek oda, hogy ott is bizonyságot tegyenek, és ízesítsenek, és próbáljanak embereknek bizonyságot tenni. De ne menjen oda senki, akit nem küld az Úr, mert lehet, hogy elbukik. De az menjen oda, akit oda küld az Úr. David Wilkerson elment a bandákhoz, New Yorkba, a gengekhez, akik ölték egymást, akik drogoztak, akik gyűlölték egymást. Oda ment közéjük, és az életét tette kockára. Biztos olvasták már ezt a könyvet, Kereszt az aszfalt dzsungelben. Elment oda közéjük. Mert neki oda kellett menni. Mert oda küldte az Úr. De nem ízetlenült meg. Mert az Úr hatalma volt rajta. És bizonyságot tett, és bölcsességgel, szeretettel közelítette meg ezeket az embereket. És megnyerte őket Jézus Krisztus számára. Hogyan tudnánk megnyerni? Csupán azokat, akik körülöttünk vannak, szeretteinket, rokonainkat, ismerőseinket, munkatársainkat. Hogyan tudnánk ízesíteni őket? Egy hívő családnak a feladata az, hogy amíg ott vannak a gyermekek, oda tartoznak az apa, az anyának a hatalma alá, és ők ízesítik, ők adnak világosságot az ő számukra. Ha már felnőnek, nagykorúak lesznek, akkor legfeljebb tanácsot adhatunk nekik, meg jó példát mutathatunk nekik, de nem parancsolhatunk, hogy már pedig így legyen, vagy úgy legyen. Addig kell ott fénykedni nekünk, és világoskodni, és ízesíteni, amíg ott vannak kiskorú gyermekeink a családban. És bárhol is vagyunk, bárhol élünk, bármilyen környezetben lehetünk áldások Isten kezében. És ha igazán betöltjük a só szerepünket, akkor amit mondtam, még az is valóra válhat, hogy ha az evangéliummal jól megsózunk embereket, még szomjasak is lesznek, és valami lelki szomjúság keletkezik bennük, hogy igyanak az életnek a vizéből, az evangéliumból. Legyen úgy, azt kívánom szívemből. De egy pár szót hadd mondjak még arról, hogy a világ világossága is vagyunk. Ezt nem a hívők mondták önmagukról, nem a tanítványok mondták önmagukról, hogy mi vagyunk a világ világossága. Hát ez húsán is hangzott volna, hogy akkor előáll Péter apostol, vagy János apostol, és azt mondja a többieknek, hogy na nézzetek körül, én vagyok a világ világossága. Nem. Nem. Ezt Jézus mondta önmagáról elsősorban. És azt mondta Jézus, hogy én vagyok a világ világossága. És ő rá tényleg el lehet mondani minden körülmények között, minden időben, hogy ő a világ világossága. Mert ő már akkor világossága volt ennek a világnak, amikor a teremtés elindult. Azt mondta az Isten, az Atya, hogy legyen világosság, és lőn világosság. És aztán pedig, ahogy Pál apostol mondja, ő gyújtott, az Isten gyújtott világosságot a mi szívünkben, és ezt a világosságot a Jézus Krisztus által gyújtotta meg a szívünkben, aki eljött közénk, aki eljött ebbe a világba, ami sötétségünkbe eljött, a világnak a sötétségébe, és hozta nekünk a mennyei fényt, a mennyei világosságot. Vajon hogyan tudunk világoskodni? Hogy olvassuk az igében? Úgyhogy, ha Jézus világosít meg bennünket, ez úgy van, mint a napnak napnak a szerepe a holddal kapcsolatosan. A holdnak önmagában nincs fényessége. De hogyha a naptól kapja a nap rávilágít, akkor kezd fényleni a hold is. És visszatükrözi ezt a világosságot, a napnak a világosságát. Nekünk is ez a szerepünk, testvérek, hogy visszatükrözzük az égi napnak, Jézus Krisztusnak a fényét, világosságát, az evangélium jó világosságát, azáltal, hogy szívünkbe is fogadjuk, hogy az életünket átjárja és tükröződik rólunk. De hogyan? Mire teszi itt a hangsúlyt az Úr Jézus Krisztus? Szavainkkal? Mire teszi itt a hangsúlyt? Cselekedeteinkkel? Mire teszi a hangsúlyt? Azt mondja, úgy fényjék a ti világosságotok, hogy lássák a ti cselekedeteiteket. Tehát Jézus a cselekedetekre teszi a hangsúlyt, amikor világoskodásról beszél. Fontos a buzgó bizonyságtétel, a jó igehirdetés, tanítás. Fontos, hogy beszéljünk is erről az embereknek, de a legfontosabb, hogy ezt az életünkkel tudjuk bizonyítani. Az életünk tükrözze, a cselekedeteink tükrözzék azt, hogy mi kaptunk világosságot az Istentől. Hol kezdődik el ez? Azt mondja, beszél az ige egy otthonról, azt mondja, hogy hát a gyertyát, vagy az égőt, azt ne tegyétek a véka alá, vagy az ágy alá, hanem hova tegyétek? Hát a lámpatartóra, csillára tegyétek az égőket, és hát ne a konvektor mögé tegyétek, vagy oda a zongora mögé, hanem hogy mindenki lássa, hogy világítson. Egy családi otthonról veszi a példát, aztán pedig beszél valami másról, beszél arról, hogy hegyen épített várossá legyetek, hegyen épített város. És úgy arra gondoltam, hogy valóban ott kell kezdődni a világosságnak, a családi otthonokban, hogy ott legyen központi helyen a világosság, ne valahol elrejtve, félretéve, porosodó Bibliába rejtve, ezernyi feladatba eltakarva, hogy csak megyünk, szaladunk, futunk, jövünk, megyünk, eszünk, alszunk, felkelünk, és így tovább, semmi több, hanem hogy legyen ott központi helyen a családi otthonban a világosság, az evangélium, Krisztussal ébredek, Krisztussal nyugszom le, ő vele töltöm a napomat, gondolataim nála vannak, szeretek róla beszélgetni. El kell gondolkoznunk ezen mai időkben, hogy vajon mi az, ami betölti a mi hajlékainkat, a mi életünket. Mert ami onnan jön ki, az megy tovább gyülekezetben, hogy képesek vagyunk-e arra, mondjuk ez a gyülekezet, vagy egy másik gyülekezet ebben a városban, hogy Jézus szavai beteljesedjenek, ami számunkra, hogy hegyen épített város. A hegyen épített városnak a fénye az messzire látszik, messzire. És még sokszor egy kis fény is sokat jelent. Mikor teológus voltam, akkor ki kellett mennem egy tanyára, és sötét volt, és egy kicsit hepehupás is volt a talaj, tehát volt egy árok is, meg minden egyszer csak. Mondták, hogy a fény irányába menjek, csak a fény. Ott van a tanya, egy kilométerre volt, de nagy sár volt, és nagyon, és olyan kicsit ködös is volt, és csak mindig a fény irányába menjek. Egyszer csak elveszítettem a fényt, nem láttam, ment egy árokba belementem, nem láttam a fényt. És nehéz volt. Egyszer csak kijöttem és megláttam a fényt. Akkor örültem, na, arra megyek. És mikor oda jutottam, akkor nagyon örültem. Testvérek, ha van fény, ha fényességet tudunk adni, akkor lesznek tévejgő emberek, vagy tévedező emberek, akik mégis megtalálják azt, és oda jutnak, és az ő örömük beteljesedik. Ha nagyobb fényünk van, egy gyülekezet fénye, az még egy városban még nagyobbat jelent, sokkal többet jelent, mint egy hívőnek a fénye, vagy kettőnek. Egy gyülekezet fényesség az nagyon sokat jelent. De ez nem a miénk, ezt ne felejtjük el, hanem ez a Krisztusé. Mert ő a világ világossága, mi pedig csak általa vagyunk-e világban világosság. Semmiképpen nem. Isten áldjon meg bennünket, segítsen minket, hogy továbbvigyük ezeket a gondolatokat, ami otthonainkban, ami életünkben, hogy mint Krisztus tanítványai, hogyan lehetnénk áldások a mi környezetünkben. Amen.